Itt ebben a történetben is Jánosról olvashatunk, aki keresztel, sokan mennek ő hozzá, és ebben a tömegben megjelenik Jézus is. Ő is megy, hogy megkeresztelje őt, bemerítse őt a Jordán vizébe. Minden evangélista megírja ezt a történetet, Lukács a legtömörebben, a legrövidebben írja meg ezt a történetet, és hát láthatjuk, hogy ebben a történetben jelen van a fiú, az Úr Jézus Krisztus, jelen van a Szentlélek, hiszen galamb formájában leszáll rá, és jelen van az Atya is, megnyílik az ég is, megszólal, és mond valamit az Atya Isten. Tehát a Szent Háromság személye ebben a történetben mind láthatóvá válik a mi számunkra. Nézzük meg azt, most nem az, hogy János mit cselekedett, hanem az, hogy Jézus mit cselekszik itt, és milyen válasz érkezik a mennyből erre a cselekedetére. És tanuljunk ebből. Azt olvassuk, hogy történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Tehát Jézus megy a tömeggel, megy a sorban, és ő is megkeresztelkedik. Ő is bemerítkezik János által. Érdekes ez a kép, nem? Hogy megy a tömeg, mennek az emberek, egyesek lehet sírtak, hiszen bűnbánattal a szívükben mennek Jánoshoz. Amikor a farizeusok akarnak menni, hogy na ők is bemerítkeznek, akkor János azt mondja, viperák fajzatai, mert ők nem bűnbánattal a szívükbe mentek, nem hozták a megtérésnek a gyümölcsét, és János elküldi őket. Majd, ha a megtérés gyümölcse láthatóvá válik a ti életetekben, ha megbánjátok bűneiteket, ha így tértek meg az Istenhez, na, akkor lehet jönni, és én megkeresztellek benneteket. Tehát ez a tömeg úgy megy Jézushoz, vagy Jánoshoz, hogy közben bűnbánattal a szívükben. És van valaki, aki nem. Ott van a tömegben Jézus, akiben semmilyen bűnbánat nincsen. Ott van Jézus abban a tömegben, akiben semmilyen megtérés nincsen. Őt nem küldi el János. Kirja a tömegből valaki, aki nem oda való. Mert ő soha nem hagyta el az Atyát, és soha egy bűnt nem követett el, mégis a bűnbánók keresztelését akarja fölvenni. Mégis a megtérők bemerítésében akar részt venni. Nem érdekes ez a kép? Mit keres ott Jézus? Miért megy egyáltalán? Miért akar bemerítkezni ott a Jordánban? Nem oda való ebbe a tömegbe. Ő áltatlan, ő szent, ő bűn nélküli. Itt a bűnösöknek kell megkeresztelkedniük, nem az igazaknak. Mit mond erre a baptista? Hát azért ment abban a sorban, mert engedelmes volt. Mert engedelmeskedett az Atyának. És azért volt ott a tömegben az Úr Jézus. Azért ment, hogy ő is megkeresztelkedjen, hogy mindenki nem mondja azt, mert senki nem mondja azt, hogy neki nincs erre szüksége. Hát Jézus is megtette. Ugye ezt mondja a baptista. Jól mondjuk, nem mondunk rosszat. De valami másra is elvezetett engem Isten itt a készülésemben, hogy miért van ott Jézus ebben a tömegben. Miért vonul együtt a bűnbánó emberekkel, amikor ő nem bűnös. Fölvetődött az a kérdés bennem, hogy miért van egyáltalán a kereszten? Hiszen oda se való. Mert a két lator, a két bűnöző között feszítik meg őt. Hát kiket feszítettek meg? azokat, akik vétkeztek, akik bűnt követtek el, akik még a társadalmi törvényeket is áthágták, és ezért meglettek büntetve, hatóságilag. Hát Jézus oda való a kereszthez? Mit csinált? Milyen bűnt követett el, hogy halált kellett elszenvednie? Halál büntetést kellett kapnia? Oda se való. De miért van akkor ott? Mondja is az egyik lator, hogy nem féled az Istent, mondja a másiknak. Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Mégis ott van. Ézsaiás szépen kifejezi ezt, hogy miért. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ezért van ott Jézus. Közben jár a bűnösökért, magára veszi a bűnt, úgy van ott a kereszten. Bűnné lesz értünk, az ártatlan. És miért megy ott a tömegben, a bemerítkező sokaságban? Hogy közben járjon, érted. Nem magáért megy. Érted megy. Érted ment a keresztre is, és érted ment a bemerítő vízbe is. A Jordánba is. Értünk. Vonul Jézus a bűnbánókkal. Vállalja, hogy besorolják őt most is a bűnösök közé. Pedig nem az. Tudunk-e mi így vonulni az életünk folyamán, hogy lehet nem a mi részünk, lehet nem a mi sorunk, mégis én beállok és vonulok azzal a másik emberrel. Nem önmagamért, hanem a másikért. Ebben mutat példát Jézus, itt, ebben a történetben. Hogy ő neki nem kellett volna ott mennie, mégis ott megy. Mégis halad azzal a tömeggel együtt. Több olyan filmet láttam, amikor egy anyukának a fia elkövetett valamilyen bűnt, és bajba került, és börtönbe fogják zárni, és az anyuka, aki ártatlan volt, azt mondta, hogy én tettem. Át akarta vállalni a fia tettét. Besorolta magát a bűnösök közé. Hát lehet, hogy nem kell nekünk ilyet tennünk az életünk folyamán, mert az igazság a legfontosabb. Mégis az életünknek vannak olyan területei, amikor jó beállni a sorba, pedig megtehetnéd, hogy ne álljál be. Hogy mondjak erre egy történetet. Emlékszek arra, amikor a nagymamám nagyon megbetegedett már, ő sokszor járt kórházba, rengetegszer mentünk meglátogatni, de aztán eljött az a nap, amikor utoljára ment be, és onnan már nem jött ki élve, és láttuk azt, hogy ez most már az utolsó stádium. Innentől kezdve el kell búcsúzni tőle, mert nem fog hazajönni. Apukám bement az intenzív osztályra, meglátta, milyen körülmények között van az anyukája, mennyi cső, mennyi drót, mennyi műszer van rajta. És amikor jött kifele, szomorúan, sírva, akkor a gyülekezetből éppen ott a folyosón ott volt Endre bácsi. Gyülekezet presbitere. Nagy beteg látogató volt ő abban a gyülekezetben. Oda ment apukámhoz, mondta, hogy mi a baj? Mondta. Vele együtt elkezdett sírni. Pedig nem az ő nagymamája feküdt ott, nem az ő rokona, mégis beállt abba a sorba. Megtehette volna, hogy meghallgatja, aztán megy tovább. Vagy megtehette volna, hogy oda köszön, azt arrébb áll. De beállt, érte, miatta. Tudunk-e ilyen példát venni Jézustól? Aki ártatlan ugyan, mégis beáll a sorba, értük, akik éppen ott vonulnak, és miattuk. Készek vagyunk-e mi is így beállni, hogy éppen valakinek fájdalma van, akkor vele sírok, éppen neki valamilyen gondja van, akkor én is fölveszem azt a gondot, pedig mehetnék tovább, élhetném tovább az életemet, mégis beállok vele együtt abba a sorba. Tudjuk így magunkra venni mások bánatát, fájdalmát, tudunk-e velük együtt imádkozni, tudunk-e velük együtt ilyen módon vonulni. Jézus ebben nagyon szép példát ad itt is, meg ott a kereszten is. Tudunk-e krisztusi módon, Jézus Krisztus követve beállni így a sorba? Készek vagyunk-e másokkal együtt esetleg örülni is, mert sokszor ez is nehéz, hogy neki jó sikerült, és beállok a sorba, nekem most éppen talán szomorúságom van, de tudok veled együtt örülni, tudok én abba a sorba is beállni. Mennyire nehezen megy az embernek, mert mi sokszor úgy szoktunk vonulni, hogy magunkért. Csak magunkért. És soha nem a másikért. De a Krisztus követő ember már nem csak önmagáért, hanem a másikért is tud vonulni, mert Krisztus él benne. Éljen benned Jézus. Az ő példamutatása ebben a történetben is. És vonuljál olyan emberekkel, akikkel megtehetnéd, hogy nem kell vonulni. Mégis beállhatsz velük a sorba, együtt mehetsz velük. Aztán olvassuk azt is ebben a történetben, hogy Jézus imádkozott is. Jézus is megkeresztelkedett, és imádkozott. Ez csak Lukács írja itt le, hogy itt a megkeresztelkedésekor Jézus imádkozik. Lukács többször ír az evangéliumában arról, hogy Jézus imádkozik. Jézus könyörög. Lukácsnak ez nagyon fontos volt, és sokszor megemlíti az evangéliumában. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva vírasztotta át az éjszakát. Amikor megvíratt, odahívta tanítványét, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Olvasok egyik helyen, hogy Lukács ezt írja. Több ilyet fogok most felolvasni, hogy lássuk meg, hogy tényleg Jézus imádkozik. Fölmegy a hegyre, imádkozik, utána meg tudja lépni azt, hogy kiválassza a 12-t. Mert tudja, hogy melyik az a 12. Kik azok, akiket most ebből ki kell választani. Miért tudta? Azért, mert volt szoros kapcsolata az Atyával. És ezáltal tudott jó döntéseket hozni. Ezáltal tudta azt is meghozni, hogy a Júdást is ki kell választani. Mert azt is be kell választani ebbe a csapatba. Meg azt a Pétert is, Jánost is, meg a többit is. Tudunk-e mi így imádkozni? Mielőtt lépnénk? Mielőtt cselekednénk? Mielőtt valamit eldöntenénk? Mielőtt tényleg valamit csinálnánk? Megbeszéljük-e ezt az Atyával? Megbeszéljük-e ezt az Istennel? Mert akkor lesz helyes a mi döntésünk, a mi lépésünk, a mi cselekedetünk. Akkor tudjuk meg, hogy mi az Isten akarata, és az ember tud abban elindulni. Tehát fontos, hogy legyünk imádkozóak, mint ahogyan imádkozott itt Jézus. Aztán azt is olvassuk, hogy történt, amikor egyszer magába imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ott van együtt a tanítványi körben, és magában imádkozik Jézus. Nem hallják. Talán lehet, hogy nem is nagyon látták. Ki tudja. De föltesz egy kérdést, amiből tudjuk, hogy majd mi lett. Hogy Péter is megszólalt, és az Atya kijelentette neki, hogy ki is, aki megkérdezte ezt. Sokszor tudunk mi úgy beszélni valakihez, hogy előtte magamba imádkozok? Hogy közben ott vagyok egy társaságban, egy közösségben, és fölkiáltok az Istenhez magamban, lehet nem is veszik észre, de a kérdésem az imádkozásomból fakad. kérdésem abból fakad, vagy a megnyilvánulásom és a beszédem, mert valamit az Isten a szívemre helyezett most, és én azt most elmondom, mert közben őt kértem, őt hívtam segítségül. Vagy szoktuk azt csinálni, hogy éppen beszélgetünk, és fölkiáltunk, Uram, olyan jó lenne erre, ami ebben a témában valami, hogy bölcsen megszólalnom. Uram, segíts nekem, mit lenne itt most mondani? És egyszer csak, hogy magadban imádkozol, Isten kijelenti neked, és abban a közösségben te felteszed azt a kérdést, vagy elmondod azt az igeverset, elmondod azt a bölcsességet, amit közben az Isten neked megmondott. Tudunk-e ilyenkor is magunkban imádkozni, mint ahogyan Jézus tette? Aztán azt is olvassuk Lukás elején, hogy de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Könyörögni másokért, imádkozni valakiért, mert tudom, hogy jön a kísértés órája az ő életében, vagy tudom azt, hogy próbák jönnek az ő életébe, sőt, vagy próbákat él meg az életében. Én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tudunk-e így közben járó módon imádkozni másokért? De jó, hogyha tudod tenni. Tudod imádkozni, mert Jézus követed ekkor is, amikor ezt teszed. Aztán azt is olvassuk Lukács evangéliumában, mikor pedig odaért arra helyre, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott, Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt, halálos gyötrődésében még kitartóban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Imádkozni a kísértésben. Imádkozni a sötétség órájában. Mert csak így kapunk a mennyből erőt. Csak így tudok megállni. Csak így tudom az Isten akaratát teljesíteni. Mert ő tud megsegíteni. Imádkozni a sötétben. A tanítványoknak ez nem ment. Bealudtak. És látjuk, hogy a próbát nem tudták kiállni. Mert nem tudtak Jézussal együtt imádkozni. Te tudod-e Jézussal együtt imádkozni a próbában? A sötétségben? Ugye nem egyszer eljutunk mi is oda, hogy azt mondjuk ki a sötétség órájában, nem tudok imádkozni. Ugye? De jó, hogy mégis valaki ott abban a sötét Gecsemáné kertben nem alud be. Mert imádkozik. És lehet nem csak magáért, hanem ugyanúgy még a tanítványokért is közben jár. Hogy amikor az ember bealszik, akkor van egy közben járónk, aki ott az atyánál imádkozik érted. De azért azt akarja az Úr Jézus, hogy imádkozzál vele. Hogy te is éld az ima életedet a sötétség és a próbák ideje alatt is. Ne hagyd abba, ha tudod, akkor imádkozzál, könyörögjél. Tapasztald meg azt a mennyei erőt, amely ő hozzá is megérkezett ott a Gecsemáné kertben. Imádkozz! Nyáron együtt voltunk többször, Geri tartott két hetente a kis csoportnak alkalmat, és úgy fölfigyeltünk mindannyian, amikor azt mondta, hogy Magyarországon többet kell imádkozni, mint az Egyesült Államokban. Néztünk, hogy miért. Itt miért kell többet imádkozni? És azt mondta, azért, mert itt nagyobb a sötétség, mint az Egyesült Államokban. Hogy sokkal több keresztény ember él és van, megtért hívő ember, arányát tekintve, mint itt Magyarországon. Mondta, hogy vannak olyan városok, ahol 10% a keresztény ember. Hol van ilyen Magyarországon? Egy város nem tudunk ilyet mondani. Ja, magyarországi statisztika olyan 1% környékén van. Ennyi. A megtért, nem templomba járó, megtért, újjászületett keresztény ember. De ha templomba járókat vesszük, akkor se éljük el a 10%-ot. És mivel nagyobb a sötétség, ezért jobban kell imádkozni. Ők többet imádkoznak itt, mint ott. Mi imádkozunk-e többet? Mert én azt veszem észre, hogy a 90-es évek óta itt Magyarországon nő a sötétség, és nem a világosság nő. Bealszunk mi is, mint a tanítványok, a sötétség óráiban? Vagy együtt tudunk imádkozni Jézus Krisztussal? Mert ő nem hagyja abba mai napokban sem az életünk való közbenjárást. Hát mi se hagyjuk abba. Tartsunk ki. Kitartóan imádkozott ebben a sötétségben. Mi is kitartóan imádkozunk itt Magyarországon, e országban, a nagy sötétségben, hogy fény gyulladjon, hogy Isten fényt adjon, ébredést adjon, és több embernek az életében fény támadjon, hogy világítson és Jézusra mutasson. Tudjál tehát így imádkozni, könyörögni. Lukács többször tehát ezt megírja, és itt a megkeresztelkedésekkor is Jézus imádkozik, könyörög, hogy minden tettünk, minden cselekedetünk imádságban menjen végbe. Ezt tapasztaljuk, hogy mennyivel másabb, mint amikor úgy éljük az életünket, hogy megritkult az ima életünk, és csak úgy tesszük a dolgunkat, de nincs az valahogy imádságba ágyazva. Hát legyen imádságba ágyazva. És hadd hozzak föl egy szép példát. Egyik gyülekezetben történt, hogy egy nagyon fiatal lelkész ment abba a nagy gyülekezetbe, és hát egyik gyülekezeti tag oda ment ez az ifjú lelkészhez, és azt mondta, hogy hát így elnézlek téged, meg elnézem a nagy gyülekezetet, és arra jutottam, hogy neked az nem fog menni. Mondhatnánk, hogy milyen kedves gyülekezeti tag, ilyen őszintén oda tárja az ifjú lelkésznek, egy kicsit még terhet is rak rá, hogy neked az nem fog menni. Erre te képtelen leszel. De folytatta kedvesen, mert nem piszkálódó módon mondta ezt, és mivel én ezt látom, ezért én imádkozni fogok érted. Én ott fogok melletted állni, és könyörögni fogok érted. Hát hívott társakat is ebben, elsőnek csak hárman imádkoztak a lelkészért abban a nagy gyülekezetben, és könyörögtek, kitartóan összejöttek, aztán a háromból 10 lett, a 10-ből 50 lett, és végül 300-an imádkoztak már a lelkészért, és úgy kezdődött a Isten tiszteleti alkalom, hogy ennek a gyülekezetnek, és itt is érződik, hogy nagy gyülekezetről van szó, 18 vezetőségi tagja volt, és letérdepelve Isten tisztelet előtt, letérdelve, szinte egymás kezét is megfogva körbe, imádkoztak az Isten tiszteletért, a lelkész ige hirdetéséért, és azt mondta a lelkész, hogy könnyű volt így ezután prédikálni. Aztán 6 év alatt valami 1100 embert élt meg, ott azon a környéken, és lett és bővült tovább ez a gyülekezet, szaporodott, mert ráéreztek a hívek, hogy imádkozni kell. Elsőnek azért, mert erőtlen ez a fiatal, aztán rájöttek arra, hogy mennyi erőt így kapunk, és így kapunk áldást is, így tapasztaljuk meg Istennek az áldását. És aztán ezt elolvasva ezt a történetet, ott volt aláírva a következő: a gyülekezeti tagoknak egy nagyon fontos szerepük van, nem csak Isten tiszteletre kell járniuk, hanem imádkozniuk is kell. És így van ez. Minél jobban megtapasztaljuk Isten erejét, hogyha készek vagyunk imádkozni. És Jézus ebben is példát mutat. Bemerítésekor imádkozik. Tanuljunk Jézustól imádkozni. Ilyen tekintetben is. Nem az, hogy most mit kell mondanunk, persze abban is tanuljunk, hanem hogy imádkoznunk kell, könyörögnünk kell. És Istennek van erre válasza. Erre az engedelmességre, erre, hogy Jézus ott a tömegben vonul, és értünk teszi ezt, mert megtörténik az, hogy a Szentlélek rászáll Jézusra. Megtörténik az, hogy galamb formájában, szinte testet öltve a Szentlélek rászáll Jézusra. Mert amikor egy emberre rászáll a Szentlélek, azt nem lehet látni. Láttad, amikor az Isten szent lelke kitöltetett az életedben? Nem láttam. És azt sem láttam, amikor valaki másra kitöltetett a Szentlélek. Ez láthatatlan. Ritka, amikor a Szentírás ilyet kifejez, hogy galamb formájában, vagy kettő tüzes nyelvekben megjelenve, láthatóvá vált, hogy a Szentlélek kiáradt. Vagy például még az is egy ilyen formája volt, amikor a pogányokra nyelveken szólás tekintetében kiáradt a Szentlélek, és visszajelzett az apostoloknak, hogy hoppá, hát a Szentlélek kiáradt a pogányokra is, mert nyelveken szólnak. Innen tudjuk, hogy ő rájuk, az Isten szent lelke rájuk szállt. Tehát sokszor jelként is adatott a nyelveken szólás egyből, amikor a Szentlélek kiáradt, mert visszajelzett az apostolok számára, hogy a pogányok felé is fordulnunk kell, és hirdetnünk kell az evangéliumot. Ugyan amúgy Jézus meg is adta nekik. De ha azt nézzük, hogy imádkozásra történik mindez, egy engedelmességre történik, akkor ugyanazt látjuk pünköskor is. A tanítványok komolyan veszik Jézusnak azt a szavát, hogy maradjatok Jeruzsálemben, mert kitöltetik a Szentlélek. És engedelmesen ott maradnak. És úgy maradnak ott, hogy közben imádkoznak. És megtapasztalják a mennyei erőt. Hát így van a mi életünkben is. Hogyha te akarsz engedelmeskedni az Istennek, ha te komolyan veszed az ő szavát, és imádkozol, akkor a Szentlélek érkezik. Mennyei erőt kapsz. És fentről meg tudod élni a te hívő életedet. Emlékszem, amikor fiatalon én saját erőmből akartam megélni a keresztény életemet. Hát akkor raktam a könyves polcra a Bibliát, hogy nem nekem való ez, mert nem megy. Hát így nem is megy. De imádkozva, Istent kérve, mennyei erőt kapva, az ember azt veszi észre, hogy mássá lesz, és elkezdi tenni mennyei erővel azt, amire képtelen lenne egyedül. Tedd ezt te is. Higgy a Szentlélekben, aki eljön, aki be tudja tölteni a te szívedet, életedet. Mennyei erővel tud fölruházni téged, hogy hirdesd az evangéliumot, és úgy is tanul egyél, hogy úgy éld meg az életedet. Történt még a régi időben, amikor régen ugyanúgy oktatták a hitvallást, hitoktatás volt az iskolákban, hogy tanfelügyelők jártak, figyelve, hogy hogy megy annak az iskolának az élete, hogy megy az oktatás. És volt egy tanfelügyelő, akit nagyon jól ismertek, szinte minden iskola, és tudták azt, hogy ha ő jön, akkor ő nem csak a matekkal kapcsolatosan érdeklődik, meg a nyelvtannal kapcsolatosan, meg a történelemmel, hanem a legvégén föl fog tenni egy kérdést. Hogy mondja el a osztály a hitvallást. Álljon föl valaki, és mondja el. És azt is tudták, hogy hogy csinálja ezt mindig. Hát, hogy el kellett mondani, hogy hiszek az Atyában, hiszek az Úr Jézus Krisztusban, erre megint egy külön tanulót fog felszólítani, és hiszek a Szentlélekben. Tehát ezért úgy felkészítettek minden osztályt, hogy három tanulót elővettek, aki az Atyában hisz, akiben a Fiúban hisz, és aki a Szentlélekben hisz. És majd ez a három elég ennek megtanulnia, külön-külön, majd ők fölállnak és elmondják. Na hát meg is jött a tanfelügyelő, minden szépen jól ment, föltette tényleg a legvégén a kérdés. Na akkor, hogy halljam, a hitvallást fölállt az egyik fiú, elmondta, hogy hiszek ugye az Atya Istenben. És mondta tovább, majd leült. Jó, akkor a Fiúban, Fölállt akkor egy lány, elmondta, hogy hiszek a fiúban, az Úr Jézus Krisztusban. Na, akkor a harmadik, már minden jól ment, mindenki meg volt könnyebbülve, most már az utolsó következik, senki nem állt föl. Mély csend, hallgatás. Az igazgató fészkelődött. Mi lesz itt? Hát valaki álljon már, felmondta a tanfelügyelő. Mondja már ezt a szép hitvallást nekünk. Hát aztán végül egy gyermek felállt, jelzett, mondta, hogy hát elnézést, bocsánatot kérünk, de aki hisz a Szentlélekben, az hiányzik. Hát így mindent megtudott a tanfelügyelő. Na de remélem, hogy mi nem így vagyunk, hanem mi hiszünk a Szentlélekben. Abban a mennyei erőben, aki ki tud áradni életünkre, aki meg tudja mutatni, és át tudja formálni a mi életünket, szívünket, kérdőt, kérjedőt a mennyből, és megtapasztalod, hogy betölt a szívedet, életedet, lesz békességed, szereteted, lesz türelmed, lesz teherbíró képességed, mert ő erőt ad. Ahogyan erőt adott a Gecsemáné kertben Jézusnak, erőt ad neked is. És végül pedig itt azt olvassuk, hogy megszólalt az Atya is. Mennyiért az ég is, hogy a hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Gyönyörködik Jézusban az Atya. A tökéletesben, az áltatlanban, az engedelmességben, ahogyan megy, ahogyan halad, hogy szereti az embert, vonul vele együtt, és megszólal a mennyiért égben az Atya. Ilyenkor többször föltesszük azt a kérdést, mint én is föltettem, hogy ha bennünket lát, akkor is megnyílik az ég. Akkor is megszólal, hogy én ebben a fiúban, vagy ebben a lányban, az én lányomban gyönyörködöm. Amikor életünk különféle bűnökkel terhelt, amikor az életünk tele van bukdácsolással, vétkekkel és bűnökkel, gyönyörködhet bennünk az Atya. Gyönyörűségünket, gyönyörűségét lelheti bennünk. Hát, ha Jézus benned van, ha ide jobban látható lesz benned, akkor úgy gondolom, hogy ő rajta keresztül, igen. De minden esetre azt megláthatjuk az Atyától, hogy gyönyörködhetünk Jézusban. Mi gyönyörködhetünk igazán az Istenben, aki tökéletes. És erre hív ez a történet is, hogy gyönyörködj az Istenben. Gyönyörködj abban, hogy melletted van Immanuel, velünk az Isten. Gyönyörködjél abban az Istenben, aki nem hagy el, aki nem marad el tőled, hanem veled megy életed útján. Szemléljed őt, és legyen igaz a te életedben a Zsoltár szavai, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hogy ráhangolódsz az Isten akaratára, és olyat fogsz kérni, ami tényleg neki kedves. Mert gyönyörködöl az Istenben. Bárcsak meg tudnánk ebben az évben többször állni, és gyönyörködni Jézusban. Gyönyörködni Istenben. Imádni őt. Előtte hódolva leborulni. Előtte elcsendesedni. Csendben lenni valamikor. És csak imádatunkat kifejezve gyönyörködni benne. Legyenek ilyen pillanataid, és akkor valahogy azt éled meg, hogy tényleg megnyílik az ég, még közelebb kerülsz az Istenhez, mert ő benne kezdel el egyre jobban gyönyörködni. Mert ő benne van, mit gyönyörködnünk. És miközben pedig fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Higgyétek el, hogy amikor az ember elkezd gyönyörködni az Istenben, és nem csak kéréseivel szaladgál az Istenhez, nem csak kér valamit, meg könyörög valamiért, hanem azért mész az Istenhez, mint a napkeleti bölcsek is, hogy azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk, azért jöttünk, hogy imádjuk őt, akkor higgyétek át meg, hogy a ti szívetek is megváltozik. Még jobban átformálódik az ember. Mert hogyan szemléljük őt, hogyan imádjuk őt, hogyan hódolunk előtte, átéljük, hogy mi átformálódunk hozzá hasonlóvá. És kedvesek leszünk ő neki. Hát tanuljunk ebből a történetből, és legyünk kedvesek mi is az Úr előtt. Tudjuk Krisztust úgy követni, hogy másokkal együtt is tudunk vonulni, másokkal együtt is tudunk menni, mások terhéért, a másik emberért, és tudunk imádkozni, könyörögni életünkben, önmagunkban, sokféle helyzetünkben, hogy átéljük azt, hogy mennyi erőt kapunk, hogy isteni szó szól hozzánk, és átváltozva mi is kedvesek lehetünk az Atya Isten előtt. Amen.